22 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Hiába választottak a településeken új polgármestert, októberig a jelenlegi városvezetők viszik az ügyeket. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke szerint a törvény a költségvetési keret betartására kötelezi az ősszel távozó polgármestereket, képviselőket, írja az infostart.hu. A 2019. októberében, illetve az időközi választásokon megválasztott képviselők és polgármesterek megbízatása az alaptörvény értelmében októberig tart. A helyi önkormányzatok és nemzetiségi önkormányzatok alakuló üléseit 2024. október 1-e után 15 napon belül kell összehívni. A június 9-én megválasztott polgármesterek is csak októberben léphetnek hivatalba, kivéve azokon a településeken, amelyeknek nem volt polgármesterük. Váltás esetén a polgármesterek közötti átadás átvételnek október 1-től kell megvalósulnia. Schmidt Jenő hangsúlyozta, addig a jelenlegi polgármesterek és képviselők döntenek az adott település ügyeiről, a közeljövő feladatairól. Kiemelte, hogy a jogszabály szerint az önkormányzatok nem léphetik túl a meghatározott költségvetési keretet, illetve nem hozhatnak a következő éveket döntően befolyásoló döntéseket sem. Teljesültek azok a kormányzati célok, hogy a fejlesztésekkel egy erős, öntudatos, a válságokat nem csak elhárítani képes, hanem azok ellenére is fejlődni képes közigazgatási, közszolgáltatási rendszer jön létre, jelentette be a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára. Latorcai Csaba elmondta, sikerült csökkenteni az adminisztratív terheket, erősödött a szolgáltatói szemlélet és az etikus működés, valamint jelentős előrelépés történt az elektronikus ügyintézés területén is, és a fejlesztések nagyban elősegítik Magyarország versenyképességének növelését. Sikerült nagy lépést tenni azon kormányzati cél elérésének érdekében, hogy Magyarország 2030-ra az Európai Unió 5 legélhetőbb tagállama közé kerüljön, hangsúlyozta az államtitkár. A táborfigyelő.hu adatai szerint átlagosan 10-15%-kal nőttek a nyári táborok árai, így egy napközés tábor átlagára valamivel 50 ezer forint fölött van, míg egy ottalvós táborért átlagosan 80 ezer forintot kell fizetnie a családoknak. A táborok átlagárai között régiónként akár 10%-os eltérés is lehet. A táborozó gyerekek száma valamelyest csökkent, a tavalyi rekordszámú 230 ezer résztvevővel szemben idén 215 ezer táborozóval számolnak, aminek legfőbb oka, hogy a nyári szünet egy héttel rövidebb lett, így idén 10 héten át vakációzhatnak a gyerekek. A legnépszerűbb tábortéma 2024-ben is a sport lett. A második helyen a kalandtáborok vannak, míg a harmadik helyen döntetlennel az idegen nyelvi, elsősorban angol táborok, illetve a katonai táborok szerepelnek. A közlemény szerint a táborozó gyerekek valamivel több mint fele napközis táborban vakációzik, míg 47%-uk ottalvós programokon vesz részt. Összesen 1 milliárd forintos keretösszegből segíti a kormány országszerte, mintegy 100 együttes 456 muzsikusának 4 havi vendéglátóhelyi foglalkoztatását a Muzsikáló Magyarország 2024 programon keresztül, amely a Dankó Pista emléknapon június 15-én nagyszabású rendezvénnyel veszi kezdetét Budapesten. A programnak köszönhetően 4-6 fős vonósokból, klarinétosból és cimbalmosból álló cigányzenekar játszhat 4 hónapon keresztül a programmal együttműködő vendéglátó üzletekben. A kormány átvállalja a heti 4 nap, napi 3 órás éttermi élőzene költségét a vendéglátó helyektől. A következő hónapokban a zenekarok közül 58 muzsikál majd a fővárosban és 39 vidéken. Többek között Hajdúbihar, Heves, Borsodabói, Zemplén és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyékben zenélnek majd. A virágzó rózsák és levendulák mellett családi programokkal, színvonalas koncertekkel, kulturális programokkal, ismeretterjesztő, egészségmegőrző előadásokkal várják a látogatókat szombaton és vasárnap a levendula és rózsa napokon Szegeden az egyetemi fűvészkertben. Délelőtt a gyógynövénykertben tartott előadásokon ismerhetik meg az érdeklődők, milyen növényeket termesztettek a középkori kolostorokban és mire használták azokat. A szervezők színvonalas kulturális és zenei koncertek szórakoztató gyermekelőadásokkal is készülnek, sőt vasárnap a bergendóciai meseösvényen induló családokat kalandok, próbatételek is várják.
Az időjárásról.
Csütörtökön még gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, több helyen alakulhat ki eső, zápor, akár zivatar is. Többfelé élénk északnyugaton és zivatarok környezetében erős lökések várhatók. Napközben 18 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották. Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
Köszöntöm az Európa Rádió hallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt a Jazz műsor. Most egy olyan Táros Áron interjú indul el, ami 17 percével kifejezetten, hát szokatlanul hosszúnak számít, de Táros Áron rendkívül érdekes dolgokat mondott el nekem, és ez egy erősen már megvágott változat az alapinterjúnak, úgyhogy időnként lesz benne zökkenés, hiszen kivágtam ezt, azt, amit ki kellett. Induljon akkor most Táros Áronnal esett interjú. Mikrofon mögött Zsuffa Péter, és éppen egy zivatarzóna közelít felém, ide a stúdión fölé, amikor telefonon elérem Tálas Áront, aki hát nem csak egy hangszeren játszik brilliáns módon, és szerintem sok hallgató számára is szokatlan módon több hangszeren is mesterien játszik. Szia Áron!
Szia!
Mely hangszereken hallhatunk téged? Milyen formációkban?
Hát az én triómban például zongorázom, ott Csízi Laci dobol, Tóth Pisti bőgőzik, és igazából a nevem alatt most ez az egyetlen futó formáció, ahol próbáltam redukálni így az évek során, hogy ne legyek annyira szétszóródva. Aztán persze ez csak mérsékelve sikerül, mert aztán így is úgy is játszok itt-ott, de ami nagyon fontos zenekar még, ahol már 12 éve vagyok, azt hiszem az a Borbély Misinek a Borbély Műhely zenekara, és Bacsó Kristófa játszott még uzamosabb ideje, és nagyon remélem, hogy nem hagyok kis, biztos, hogy kihagyok valakit. De amikkel úgy viszonylag rendszeresen játszunk, azok ezek.
És akkor mindig zongorán hallunk téged?
Ezekben igen, illetve billentyűs hangszereken valahol rócozok, meg Kristófnál például billentyűbasszusozok, az egy teljesen más műfaj. Egyébként az első zenekarom, az, amit még Miskolcon csináltam, a Csizi Lacival és Varga Gergelyel, az ilyen volt, szóval hamarabb billentyűztem basszust, mint hogy játszottam volna egy normális trió, vagy idézőjelben normális trióban.
Aha.
Egy érdekesség.
Az lesz az érdekes, ugye a másik hangszer viszont a dob, tehát hogy ez a kettő találkozása van nálad jelen, ami szokatlannak tekinthető, hiszen egy ritmus hangszer és egy dallam hangszer is egyedülök jelen van az életedben.
Igen, igen, ezt szoktam mondani egyébként, hogy tulajdonképpen egy kicsit hálátlan pont ezt a két hangszert, hogy mondjam, választani életforma vagy életcélként, mert tulajdonképpen ez az a két hangszer, amin minden más hangszeresnek tudnia kellene játszani egy kicsit. Tehát, hogy ugye zongorázni mindenki tud, és dobolni, ugye dobkötelező az még nincs bevezetve csak egy-két iskolában, de maga a ritmus, tehát, hogy olyan elemi dolgok vannak ott, amik ugye minden hangszeren és minden zenében előfordulnak, szóval pont ezért egy kicsit nehéz szerintem. Aki zongorázni akar, akkor annak nagyon kell zongorázni, vagy nem tudom. Szóval, de ez a kettő, ez párhuzamosan volt jelen mindig, szóval nem mondjuk, hogyha nagyon dióhéjban össze kellene foglalni, akkor dobon már sokkal hamarabb játszottam zenekarban, zenekarokban, de azok inkább rock irányúak voltak, illetve most is van, a Muriel-ben dobolok, újra összeállt 100 év után.
Műfai határokat úgy vettem észre, hogy az én korosztályomnál még nagyon merev és áthághatatlan határok léteztek, amelyek miatt mi ilyen kockafejűek vagyunk bizonyos értelemben, és ezt nagyon-nagyon-nagyon nehéz levetkőzni. De dolgozom rajta gőzerővel. Azaz bizonyos fajta műfajokkal szembeni föntartások, előítéletek nálam, és nem csak nálam, hanem korosztályombeli embereknél nagyon markánsan jelen vannak. Aztán egy varázsütésre ez megszűnt, és a kisebb generáció számára ezek nem is értik, miről beszélünk szerintem, amikor problémánk van valamivel. Te is ide tartozol. Elképesztő, hogy mennyire flexibilisek lettetek ti új generációk, mondom itt több eszembe.
Nem biztos, hogy generációs dolognak tartanám ezt a dolgot, hiszen szerintem a zenészek, tehát egy crossover az már, vagy úgymond crossover, csak most ti mit ért ez alatt, de az már ugye nagyon-nagyon régóta létezik. Hát alapvetően a jazznek a, tehát már maga a New Orleans-i marching, vagy second line, vagy tehát ez a zene is maga egy crossover, az európai fúvós zene és az afrikai ritmusoknak a keresztezése, hogyha nagyon sarkosan megfogalmazzuk. Igazából az van, szerintem az lehet a generációs dolog, hogy a vasfüggöny miatt szerintem sokkal kevesebb zenéhez tudott ugye az ember hozzájutni, és persze, biztos, hogy kevésbé volt talán általánosságban nyitott az ember, de alapvetően mondjuk a műfaji keresztezés az például számomra nagyon-nagyon érzékeny dolog, szóval nem az van szerintem mondjuk a hogy az én generációmban lehet persze emberfüggő, valaki azt mondja, hogy lehet bármit keresztezni bármivel, ami ugyan igaz, de hogy mondjam, a minőségi faktor az nagyon-nagyon fontos, hogy az úgy legyen csinálva, hogy ne azt érezze az ember, hogy most ezt azért csinálta valaki, mert nem tudott mást kitalálni, vagy hogy mondjam. És hogy mondjam, ez nagyon nehéz, mert ugye ez az a rész, kb. Ez olyan, mint amikor azt mondják, hogy hogyan lesz ugye egyéniséged a zenében. Tehát, hogy nincsenek arra konkrét gyakorlatok, nem olyan, mint mondjuk egy technikai gyakorlat, hogy jó, elvileg, ha ezt csinálod, akkor majd ilyen meg ilyen lesz. Ez ugye számtalan dologtól függ, és az, hogy valaki hogyan keresztez stílusokat, vagy nem is, hogy mondjam, tehát nekem, amit most már talán egy pár év távlatából tudom mondani, hogy ami mondjuk jellemezte akár az előző, akár a mostani trióhangzást, az nem úgy keletkezett, hogy én elkezdtem gondolkodni itthon, hogy
értem.
Hú, most bele kéne vinni egy-két népzenei elemet. Igazából az van, hogy azok a zenei elemek, amik tényleg szervesen beívódnak az ember játékába, amiket mondjuk tényleg csak idézőjelben maga kedvéért megtanul, vagy megpróbál valamit elemelni belőle, vagy beolvasztani, azokból mindig egy olyan fúzió jön létre szerintem, ami nem biztos, hogy jó, de az biztos, hogy őszinte, és hogyha már ezen az őszinteségi lépcsőn túllendül az alkotó, akkor tulajdonképpen már olyan nagy baj nem lehet, mert az már más kérdés, hogy ennek milyen lesz a fogadtatása, és persze ez is egy ilyen paradoxon, hogy bizonyos szempontból azzal már nem kell nekünk foglalkozni. Aztán persze nyilván valakit jobban befolyásol, mondjuk a közönségnek legyen az hozzáértő vagy laikus véleménye, de végeredményben szerintem a művész vagy az alkotónak a feladata az az, hogy elsősorban tényleg egy őszintén olyan dolgot tudjon létrehozni, amivel ő elégedett legalább abban a pillanatban, amikor elkészül.
Ez nem kis feladat azért, hanem azt hiszem, mert az, nyilván te már lehet, hogy egy perc múlva is hallod, hogy mit csinálnál másképpen, mondjuk adott esetben.
Igen. De egyébként pont ennél a lemeznél, ami
most
beszélgetünk, igen. Az a szerencsés helyzet, hogy 1000 millió dolgot tudtam volna jobban, vagy tudnék most jobban, vagy másképp csinálni, de el tudok engedni egy csomó ilyen jellegű dolgot. Szóval, hogy pont nem foglalkozok ennél a lemeznél legalábbis ezekkel a dolgokkal, meg szerencsére talán egyre kevésbé, más felvételek után is. Persze mondjuk mindig van egy ilyen letargikus időszak a stúdió felvételek után, ez általában ott kezdődik, miután először visszahallgatja az ember, aztán nem is tudom, meddig tart, addig, ameddig meg nem hallgatja az ember másodjára is. De tehát konkrétan emlékszem az egész felvételnek a hangulatára, és azt tényleg semmi nem veheti el az, hogy a Wolfgang Mutspielnek vettünk föl egyébként egy számot. Én ott voltam Svájcban a Focus Year ösztöndíjon, ami mondjuk kb. Egy ilyen európai Monk intézet, vagy most már Hancock intézetnek megfelelő program, és Wolfgang megkért minket, egyébként azt tudom, hogy megjelentem, mert már 3 éve volt, hogy felvettük. Szóval a lényeg, hogy volt már egy stúdiófelvételünk aznap, ahol amúgy doboltam, mert abban a zenekarban én doboltam, és valahogy így meg tudtam ugye oldani okosban, ahogy szoktuk ugye, vagy törekszünk rá, hogy aznap éjszakára megkapjam a stúdiót. És így is volt, hogy befejeztük ilyen 6-7 körül a felvételeket, elmentünk egy gigoszt, megettünk a Rajnaparton, és utána visszamentünk, és fölvettem a lemezt, hogy fölvettük. A ketten voltunk csak, és volt egy olyan hangulata az egésznek tényleg, hogy alapból nem stúdióztam éjszaka egyébként se azelőtt, se azóta, teljesen más hangulata van, és egyébként majdnem az lett, ez kicsit sajnálom, hogy nem mertem bevállalni, de igazából eljátszottam az egész lemezt egyben, és aztán úgy volt, hogy na most vagy bevállalom, hogy így maradjon, voltak benne persze olyan hibák, amik felett így nem tudtam szemet hunyni, vagy így úgy voltam vele, hogy na jó, még egyet veszek, és amikor az volt, hogy na akkor most még egyet veszek, onnantól kezdve már akkor elindult a szőrözés, de egyébként hogy mondjam, ez is szerencsére azért, hogy mondjam, gátat tudtam ennek szabni, szóval szerintem mindenből játszottam kb. 2-3-at, és nem volt vágás egyáltalán, úgyhogy végül is mégiscsak egy olyan lemez lett, ami hogy mondjam, ilyen bensőséges, tehát nem azzal foglalkoztam, hogy most itt van egy hiba, vagy...
Igen, értem. A mikrofon mögött Zsuffa Péter tálosadónal beszélgetek, és hagyd mondjam el, Áron, hogy az általad is ismert Nagy János jazzzongoristával nekem volt zenekarom annak idején, és hát nagyon-nagyon-nagyon régen volt ifjú koromban, de mi komolyan zenéltünk együtt pár évig, aztán ő utána megtáltosodott, és utána lett belőle komolyabb muzsikus, de kezdetben, ugye, amikor még diák zenekarként működtünk, persze jazz játszottunk, és a egyik barátunk a Sagotarjánban, a József Attila Művetési Központban technikusként dolgozott. Ilyen módon lehetősége volt, hát ugye szemet hunytak fölötte, hagyták, nem volt hivatalos a dolog, de bemaradhattunk éjszakára magában az intézményben. És mi ott komplett éjszakákat rögzítettünk az akkori technológiával szalagos magnóra, ahogy tudtunk. Egy-két felvétel talán még meg is van valahol szalagokon. A lényeg az, hogy nekem is maradandó emlékeim vannak az egész éjszakán át töltönő szabadzenélés ízéről és világáról. Fantasztikus volt. Úgyhogy, és te is egy stúdióban voltál, és éjszaka, és ott vetted fel, egészen jön ez a dolog át a rajta. Tehát ez átsüt, és iszatos erőt ad neki. Úgyhogy ebből a szempontból azt kell mondanom, hogy nem hibáztál, mikor ezt a döntést hoztad, finoman fogalmazva. De minden szerzemény a tied, értelemszerűen. És tudom, hogy ennek azért magánéleti indítatása van ennek a lemeznek. Lehet erről beszélni?
Hát így van, ahogy mondod. Most aztán részletezem, hogy konkrétan melyik számot mi inspirált, vagy minek a hatására jött ki úgy belőlem, de nem volt egy könnyű időszak. Mondjuk, hogy a daloknak a nagy része az ilyen 2021 elején íródott, valami már 2020 vége felé. Ugye ez 2022. január 1-én jelent meg, de már ez májusban megvolt, szóval májusban vettem föl a lemezt, nem is tudom, hanyadikán, de... Tehát a lényeg az, hogy nyilván egy klisésen hangzik, de hogy valahol mindig megvan az ára, hogyha az emberből kifacsarodik egy-két dallam, ami tényleg jobban sikerül. Persze ez nem sajnáltatás, vagy ilyesmi, hát ez valahol a művészetnek a lényege.
Igen, bizony. Hát nem véletlenül keresték írók is azokat a kalandokat és azokat az élethelyzeteket, amelyekből aztán jöttek nekik az ihlet, vagy egyáltalán csak maga az alkotás ebből tud megszületni, tehát erre számtalan példát láthattunk már eddig is, és lesz ezután is. A hangszer tekintetében mennyire vagy finnyás? Tehát, hogyha mondjuk egy művöldösi házba lépsz fel, és meglátod a pianinót, akkor volt, majd visszarettentél?
Hát pianinótól még nem rettentem vissza, illetve hát persze attól függ, milyen állapotban van, de ha már akusztikus hangszer van, ami nagyjából be van hangolva, illetve hát nagyjából azt értem, hogy be van hangolva, attól függ tényleg, hogy melyik műsort játssza az ember. Pont ezeknél a daloknál, vagy igazából, hogyha lassú dolgokat játszik az ember, akkor sokkal jobban zavar, hogyha mondjuk el van hangolódva egy hangszer. Ez tényleg, de nincs ilyen fajta, hogy mondjam, hogy mondjuk Yamaha nem játszok, vagy ilyesmit, tehát ilyen nem nagyon van. Nyilván azért az zongoristák személyen szeretnek játszani legtöbbször, vagy Bösendorferen, vagy Fazziolin. A Yamahák is jók egyébként, de ott nagyon nagy a szórás, de mindig sem akarok ilyen hangszer mustrába belemenni. Amin ezt felvettem, az egy nagy Stanley D modell volt, és a stúdió egy hatalmas terem. Igazából nagyon, nem is tudom mihez hasonlít, talán egy kicsit a New York-i Avatar stúdiónak a nagy terméhez hasonlít egy picit, bár azt még csak képekről láttam.
Aha. A mikrofon mögött Zsuffa Péter, és hát az a helyzet, hogy egy olyan zongoristával beszélgetek, aki egyébként egy dobos is, Tálos Áronnak hívják, és az Áronnak ez a 22-es lemeze a Blue Enough, amit talán úgy is fordíthatnék, ezen gondolkodtam, hogy miként merjem fordítani, ez szomorúan van elegem, vagy ilyesmi?
Nem, inkább az, hogy eléggé szomorú.
Látod, hogy milyen jó műfordító lennék?
De nem mindegy, szóval az eléggé alatt nem feltétlenül azt értem, hogy két értelmezése van. Az egyik, hogy már az a kategória, amikor már tényleg kijelenthetjük, hogy vannak bajok, a másik meg az, hogy azon már rég túl van, tehát hogy tényleg komoly szomorúság van az emberen, de mindegy igazából.
Nekem az a meggyőződésem, hogy te az az ember leszel, aki él, addig alkotni fog. Amikor ember befejezi ezt a 22-es lemez felvetett a Svájcban, és elkészít a felvétel, és gondolok, hogy 4 nappal, 5 nappal rá, vagy 1 hét múlva, vagy 2 hét múlva, már azért a következő, már azért jár az eszed ilyenkor. Tehát akkor van egyfajta továbblépési irány előtte? Tehát, hogy merre kéne mozdulni innen most tovább? Megszólalnak a fejedben azok a dolgok, amelyek már utalnak arra, hogy vajon mi lesz a következő dolog, ami még a jövő titka ilyenkor?
Hát ugye nagyon érdekes, mert azért az ember sose tud egyszerre csak egy dologgal foglalkozni, már legalábbis abból a szempontból, hogy a fülünk az ugye soha nem ürül ki, vagy áll rá egy dologra, tehát ugye közben is folyamatosan voltak koncertek különböző zenekarokkal. Nyilván, ami a saját dolgokat illeti, azt tudtam, hogy a szólólemez után a triólemez következett, ami ugye 23-ban jelent meg, mert tudtam, hogy már voltak olyan számok, amiket konkrétan trióra írtam, és félig megvoltak. Tehát, hogy megvolt már a fejemben, hogy mi volt akkor a következő lépés, ami ugye azóta kész lett. Én sok minden most már egyre kevesebb dolgot próbálok meg úgy eltervezni, hogy na ezt is, hanem egy kicsit leredukálva, hogyha már ilyen maximum 2-3 dologra le tud szűkülni, akkor már egyre valóságosabban tud az ember mondjuk a következő egyre koncentrálni, vagy jobban tudatosítani.
Mennyire befolyásolnak a egyszerű hétköznapi dolgok? Ezt szoktam kérdezni emberektől, mert hát ugye az a letisztult nyugalom és csend, most már értem, hogy milyen körülmények között tudott létrejönni, de azért ez nem mindig jellemző. Oda kell menni a stúdióhoz, le kell parkolni, be kell vergődni, be kell mászni, adott esetben cuccolni kell, bármit. Tehát az ember azért nem okvetlenül olyan állapotban érkezik meg egy ilyen hangfelvételi szituációba, ami mondjuk
az biztos, hogy nem, de egyébként pont, hogy mondjam, kétféleképpen tudom ezt az egészet elképzelni. Az egyik az, hogy azért nekem ott viszonylag gondtalan életem volt Svájcban, most abból a szempontból, hogy nem kellett semmi olyan dologgal foglalkozni. Tehát az ottani hétköznapi dolgok sokkal kevésbé voltak megviselőek, mint mondjuk itthon, mivel, hogy mondjam, ott egy ilyen kvázi vendég voltam. Volt ilyen ideiglenes, hogy mondjam, milyen bevándorlói vízumom, de tehát lényeg a lényeg, hogy sokkal stresszmentesebb volt alapvetően az élet, de nem ezért lett ilyen ez a felvétel, hiszen hogyha az ember totál az ellenkező életformát űzi, ami itthon azért ugye nem ritka, hogy finoman fogalmazzak, akkor meg pont ezzel próbálja az ember, vagy próbálhatja az ember ellensúlyozni. Tehát vagy az jelenik meg tényleg a lemezen, hogy az ember itt van, ott van, azt se tudja, hogy hol van, de valahogy szerintem valahogy a hangszer az embernek az azért mindig egy szentély, tehát hogy persze befolyásolnak a mindennapi dolgok, de valahol pont az a lényeg, hogy amint elkezd az ember játszani, akár csak gyakorolni, vagy tehát, hogyha elmélyülten tudja csinálni, vagy bele tud kerülni ebbe az állapotba, akkor teljesen mindegy, hogy mit tudom én, 3 száma nincs befizetve, vagy nem tudom. Szóval, hogy értem. Ilyen szempontból nem befolyásol semmi, hanem az befolyásol igazából, hogy a fejemben mi van, mit hallok. És nyilván, hogyha ezt nagyon elkezdjük visszafejtegetni, akkor azt már tudja befolyásolni, hogy éppen mi történt aznap, vagy milyen élethelyzetben vagyok.
Értem. Hát Tálas Áron, köszi, hogy velünk voltál. Én a műsor végét átveszem itt zenei konferálás tekintetében, és nagyon köszönöm, hogy tudtál időt szánni a... Hát így este már, gondolom, te vagy túl pihent, kipihent meg én sem már ilyenkor.
Hát én köszönöm a meghívást.
Ne viccelj, hát ez... És hogyha van friss dolog, akkor majd mindenképpen számítok rád újra és újfent, és annyiszor, ahányszor erre van lehetőség. Köszönjük, hogy itt voltál.
Jó, hát ugye van egy triólemez, az nem tudom, hogy az volt-e bemutatva.
Segíts, melyik?
A New Questions, Old Answers.
Szerintem azt leadtam, mert emlik nekem, de majd meg fogom nézni, de szerintem ez ment, úgyhogy arra lehet, hogy onnan fog válogatni még ide a műsor végére, ha kell zene.
Ja, jó, simán. Egyébként a következőt azt tudom mondani, nem tudom, hogy mikor lesz, de az meg az első standard lemezem lesz.
Na.
A Brad Meldau triónak a régi dobosával, meg egy amerikai bűvőssel.
De jó. Aztán mindenit. Arra már most rágyúrtunk. Köszönjük az infót, várom a híreket, és akkor megcsináljuk a riportot oda is. Tálas Áron, köszönjük szépen, köszi.
Én is köszönöm.
Köszi, szia.
Szia.
Igen, és akkor átvettem a szót, és akkor nézzük a felvételeket. A Tálas Áron Blue Enough szóló zongora album 2022-es megjelenéssel 11 felvételével a következő lesz. A Dear, a Dark Bells, a 2-es, a Dawn lesz a 3-as, a Prelude a 4-es. Az 5-ös lesz a The Waiting Itself, a 6-os lesz a Whistler, a Drifting Away lesz a 7-es, a 8-as lesz a Lullaby, a 9-es Far From Everything, a 10-es a Home, a 11-es a Tool Lonely Hearts Walking. És ezután pedig átugrunk a New Questions, Old Answers Tálas Áron trió Budapest Music Center Records 2023-as lemezre, két felvétel elég, ahonnan az egyes felvétel a New Questions, Old Answers, azaz a címadó felvétel, majd pedig belekezdünk, még elméletileg talán bele tudunk kezdeni a kettes felvételbe, a Hard Groove-ba, amely viszont biztosan le lesz majd keverve. Következik akkor most az említett 11 plusz 2, 11 plusz 1 felvétel.
Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
Thank you.
az értékek hullámhosszán.
Az Európa Rádió hallgatók ezen héten a Jazz műsorban Tálas Árondal esett beszélgetésemet erősen vágott változatban hallhatták a műsor elején, majd pedig meghallgattuk teljes hosszában a Tálas Áron Blue Enough 2022-es szóló zongora lemezt, és utána pedig még a triótól a 23-as lemezről, a New Questions Old Answers Budapest Music Center rekordszám megjelent lemezről elindult az egyes felvétel, a címadó felvétel, és talán még bele is tudtunk kezdeni a kettesbe, a Hargrove-ba. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszöni az Európa Rádió hallgatók figyelmét. Bízom benne, hogy mindenki jól szórakozott. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra. Sziasztok!
Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.